Formálódó álomkép. László János 23 éves. A beszélgetésben részt vett Temesvári József edző. 8 hónapra születtem. Világra jövetelemet nagyban megnehezítette, hogy a köldökzsinóra nyakam köré csavarodott. A hosszantartó, oxigénhiányos állapot kihatott szellemi fejlődésemre. Többet nem tudok születésemről, mert hiába faggattam anyut, ennél többet nem volt hajlandó elmondani róla. Néhány éve kezembe került a születésemről kiállított zárójelentés. Elolvastam, de újat nem tudtam meg belőle. Már óvodás koromban is befelé fordultam. Képtelen voltam kapcsolatot teremteni társaimmal. Ha pedig hozzám szólt valaki, akár felnőtt, akár gyerek, robbanni tudtam volna az idegességtől. Édesanyám hiánya szorongóvá tett. Bátyám 10 évvel idősebb nálam. Születését és fejlődését nem gátolta semmi. Megpróbált értelemmel szóra bírni. Gyakran beszélt az emberi kapcsolatok fontosságáról. Máskor meg kézen fogott és elvitt sétálni. Próbálta oldani magányomat. Tanítgatott az illedelmes válaszadásra is. Így egyengedte utamat az élet, nekem amúgy is göröngyös útján. Elérkezett az iskola kezdés. Fészegen léptem a terembe. Teltek múltak a hónapok, és nem lett barátom. Az órai feladatok alól minduntalan kivontam magam. Diáktársaim úgy tekintettek rám, mint valami idegenre. Tanítom szemében is inkább szálka voltam, mint szeretetet és törődést igénylő gyerek. A tanulásban sem tudtam lépést tartani a többiekkel. A tanév vége felé már a napnál is világosabb volt, hogy nem felelek meg a követelményeknek. Az iskolában azt tanácsolták, hogy anyu vigyen el a pszichológushoz, és kérje ki a véleményét. A szakember a felülvizsgálat alapján azt javasolta, hogy anyu irasson át a kisegítő iskolába. Az okot egyértelműen a hosszú, oxigénszegény állapotban látta. Nehéz lehet egy édesanyának tudomásul venni, hogy gyermeke mentálisan sérült. Csak hosszas vívódás után döntött. Szeptember elején már a Váci út 57-es szám alatti kisegítő általános iskola felé indultam el. Bántott az előállt helyzet. Továbbra is szerettem volna olyan ügyes és nyitott lenni, mint a régi diáktársaim. Zavart, hogy a felnőttek erre alkalmatlannak tartottak. Tudatom mélyén erősen dolgozott a kirekesztettség érzése, és még zárkózottabbá tett. Ám gyermeki berzenkedés ide vagy oda, hamar rá kellett jönnöm, hogy nem másíthatom meg a felnőttek döntését. Úgy, ahogy beletörődtem. Enyhén sérülő gyerekekkel jártam egy osztályba. 8-an voltunk. Sokat köszönhetek dr. Cellenk Ferencné tanítónak. Kapcsolatot tudott teremteni velem, és felkeltette érdeklődésemet a tanulás iránt. Ahogy ráéreztem odaadó, önzetlen szeretetére, megmozdult bennem a tetvágy. Osztály első lettem, és iskolai szinten is a jó tanulók közé tartoztam. Már mindegyik tantárgyat kedveltem, mert értettem a lényegüket. A sikerélmények azonban alig oldották bennem a feszültséget. Két nem várt esemény ugyanis teljesen semlegesítette a megszerzett örömforrás tápláló erejét. Meghalt szeretett nagymamám, és ekkor tudatosult bennem igazándiból, hogy elváltak a szüleim. E kettő sorscsapást tetézte, hogy úgy éreztem, kevéssé szeretnek otthon. A lelki teher bénított. Mohon vágytam szeretetre és törődésre, de hiába, mert anyu és a bátyám is naphozzat dolgozott. A tanítás után egyre többet csavarogtam az utcán. Nagymamám halála után úgy éreztem, szétesett körülöttem minden. Szerencsére időben észrevette anyukám, hogy a délutánok nagy részében az utcakövet koptatom. Megpróbálta megértetni, makacs fejemmel, hogy az általam választott túl legfeljebb a börtönkapuhoz vezethet. Hatott rám az intelem, és a csellengéssel töltött időt a tornatermi mozgással váltottam ki. 3 évvel a kisegítő iskolába kerülésem után éreztem először úgy, hogy jó döntés volt, amikor anyu átiratott ebbe a suliba. Ekkor már ki tudtam vonni magam a káros hatások alól. 3. osztályos lettem. Kértem anyut, hogy irasson a sportszakkörbe. A váltás eredményesnek bizonyult. A mozgásban megtaláltam azt a lelki nyugalmat, ami után mindig vágyottam. A testnevelő tanárom odafigyelt rám, és ez is nagyon jól esett. Sok sport közül választhattunk. Lehetett focizni, zsinórlabdázni, kosárlabdázni, később asztalteniszezni is. Annyira oda voltam a mozgásért, hogy mindegyiket kipróbáltam, és valamennyiben eredményes lettem. Testnevelő tanárom Gifló Péter volt. Belentette az asztaltenisz szakkör megalakulását, és meg is hívott oda. Hobbi szinten ütöttem a kaucsukot. A sportköri foglalkozás edzésnek nem volt nevezhető. A testnevelő tanárok sportversenyeket szerveztek a budapesti kisegítőiskolák tanulóinak. Péter bácsi engem is benevezett az asztali tenisz versenyre, ahol 8. lettem. Ennél jóval sikeresebben szerepeltünk fociban, mert megnyertük a bajnokságot. Kosárlabdában épp hogy lecsúsztunk a dobogó tetejéről. A zsinórlabdában, röplabda, viszont szintén mért diadalmaskodtunk. Ezt a remek sorozatot egészen a 8. osztály végéig tudtuk hozni. A tanáraim messze menően figyelembe vették, ha edző, táborozás vagy tétmérkőzések után fáradtan jelentem meg a suliban. Hagytak időt a tananyag pótlására, és nem nyúztak agyon az első napokban. A felső tagozat évei alatt a jó tanulmányi eredmények és a sportsikerek lelkesítő hatása együttesen már képes volt kibillenteni a letargikus állapotból. Sikerült bebizonyítanom, és nem csak magamnak, hogy igenis képes vagyok a fejlődésre, ki tudok tűnni társaim közül. Nagyot változtam. Már én kerestem a kapcsolatokat, kezdeményeztem. Megtanultam kommunikálni osztálytársaimmal. Az általános iskola utolsó évében a Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportköre, MES, meghívta iskolánkat az országos asztali teniszbajnokságra. A magam játék elgondolása és nem létező technikai tudásom csupán a 8. helyhez volt elegendő. Pár héttel a verseny után a Hársfa ESE elnökasszonya, Angyal Józsefné megkereste a testnevelő tanáromat. Megkérte, hogy csináltassanak nekem útlevelet, mert Belgiumba utazhatok a Magyar Értelmi Fogyatékosok asztali tenisz válogatottjával. A felkészülés időszakában ismertem meg Temesvári Józsi bácsit, aki felkészített minket a versenyre. Már az indulás előtt tisztában voltunk azzal, hogy tudásunk és rutinunk is nagyon messze van a külföldi sportársainkétól. Mi fiúk érem nélkül, de tapasztalatokkal tértünk vissza a versenyről. A női csapat és a női páros ezüstérmes lett, így a siker nem maradt el. Mindannyian lelkesek voltunk. A Magyar Értelmi Fogyatékos Sport első 2 érmét szereztük meg. A búcsúzáskor abban maradtunk edzőmmel, hogy majd keressük egymást. Bátyám, Potor Attila, már javában dolgozott. A tanulásban és a munkában is sikeres ember volt. Szobafestőmázolóként kereste kenyerét. Felnéztem rá, és én is szerettem volna olyan lenni, mint ő. Elkezdtem gondolkodni. Mit kéne tennem ahhoz, hogy én is sikeres lehessek? Testvérem arca szinte kivirágzott a boldogságtól, ha a megrendelők elismerően szóltak munkájáról. Ilyenkor madarat lehetett volna fogadni vele. Ezt az örömet szerettem volna átélni én is. A példakép erejét növelte az is, hogy testvérem kiváló fizikumú, rendszeresen sportoló fiatalember volt. Kispályás labdarúgásban többször is megnyerték a kerületi bajnokságot. Volt már példa és jövőképem is, de a hitem fénye még alig pislákolt. Soha nem volt kérdés, miért tekeredett nyakam köré a köldökzsinór. Otthon sem volt téma, mintha mi sem történt volna. Bátyám viszont gyakran ércelődött velem az állapotom miatt. Zavart, hogy nem tart képesnek olyan alapvető célok elérésére, mint amiket ő már megvalósított. Ez a heccelődés ösztönzött. Csak azért is megmutatom, hogy el tudom érni azt, amit magam elé tűztem. Gyermekkorom 2 alapvető, meghatározó jelentőségű élménye egyaránt a szöuli olimpiához kötődik. Küzdelmes, magával ragadó labdarúgó mérkőzéseket láttam a tévében. Talán még a lázba hozó meccseken is túl tett hatásában, hogy 4. helyezést ért el az asztali tenisz versenyen Klampár Tibor. A mai napig visszatérő álmom. A dobogó tetején állok, és tiszteletemre felcsendül a magyar himnusz. Ebből az államképből még egyszer sem derült ki, hogy melyik sportágban és milyen versenyen sikerült győznöm. Ennek realitása fel sem vetődött bennem gyermekként. Az általános iskola után kereskedelmi szakmunkás iskolába kerültem. Továbbra is értem, haltam a sportért. Fociztam, kosaraztam és asztali teniszeztem a suliban. Már a második fél évet végeztem, amikor megkeresett régi testnevelő tanárom. Újra meghívást kaptunk az országos asztali teniszbajnokságra az MES-től, mondta. Szeretném, ha részt venné rajta. Örömmel vállaltam el az újabb megméretődést. Még a verseny elkezdése előtt közhírítették a szervezők, hogy aki jól szerepel, az részt vehet Portugáliában a nemzetközi versenyen. Kategóriámban második lettem Tóth Andris mögött. Mai fejemmel azt mondom, hogy a mutatott játékom és a technikám egyenesen csapnivaló volt. Ennek ellenére meghívott a bőkeretbe Temesvári Józsi bácsi. Egy év után találkoztunk újra. Hogy miért nem előbb? Tartottam attól, hogy nem tudnám összeegyeztetni a tanulást és a versenyszerű sportot. Nem szerettem volna, ha az asztali tenisz a tanulás rovására megy. Egy hónap intenzív edzésmunka következett. Elszánt voltam, és óriási akaraterő hajtott. Éreztem, hogy sokat fejlődöm, és azt is, hogy Józsi bácsi fantáziát lát bennem, a szorgalmam miatt. Türelmes volt még akkor is, ha nem sikerült végrehajtanom, amit mondott, kedvesen bíztatott. Fog menni az Janikám, csak gyakorolt szorgalmasan. Az előzetes tervek szerint 4-4 fiú és lány utazott volna Portóba. Mivel azonban csak 2 lány került a csapatba, 6 fiú kelhetett útra, ez volt a szerencsém. A férfi, a női csapat és a vegyes páros is bronzérmet szerzett. A verseny után gyökeresen megváltozott az életem. 1996. szeptemberében határozottan letettem voksomat az asztali tenisz mellett. Hallgattam Józsi bácsi javaslatára, és intenzív edzésekbe kezdtem. Hetente 3-szor gyakoroltunk, plusz minden második hétvégén, szombaton és vasárnap is. Reggel 9-től este 7-ig edzettünk. Megtanultam, hogyan fogjam helyesen az ütőt, és a tenyeres mellett már a fonákütéssel is tudtam operálni. Kezdett kialakulni a technikám, ám ekkor közbeszólt a fájós térdem. Porszívással megoperáltak, és utána közel 3 hónapig nem edzhettem. Május volt, mire újra csapatsorba állhattam. A kihagyás nem kedvetlenített el. Alig 3 hónap volt hátra az Európa-bajnokság kezdetéig. Sem edzőm, sem én nem fűztünk vérmes reményeket a viadalhoz. Kevés volt a hátralévő idő a megfelelő mentális és fizikai felkészülésre. Egy év után csak reménykedni mertünk a jó szereplésben. Stockholmban rendezték az Európa-bajnokságot. 4 fős csoportban körmérkőzéssel dőlt el, kijut a 8 közé. Hogy finoman fogalmazzak, csont nélkül léptem tovább. Ennek megfelelően a legjobb 4 közé kerülésért az egyik csoport másodikkal kellett mérkőznöm. Lengyel ellenfelemet, a nevére már nem emlékszem, simán 2-0-ra vertem. A döntőbe jutásért egy újabb lengyellel kerültem össze. Edzőmmel alaposan kielemeztük skorbut játékát. Az első szettet 24-22-re elveszítettem. A másodikban 21-18-ra diadalmaskodtam. A döntő játszmában 22-20-ra kikaptam. A rutin hiányzott a győzelemhez. A lengyel srác velem egy idős forma. Látszott rajta, hogy annak, amit tud, már évek óta birtokában van. Amire képes volt, azt 100%-osan hozta. Amikor a vesztes csata után elindultam az asztaltól, az járt a fejemben, hogy elszúrtam a meccset. Az utolsó játékrészben elrontottam egy tuti labdamenetet. Nem lett teljesen keserű a szám íze a vereségtől. Ahhoz képest, amit előzetesen vártunk, a 3. hely szinte győzelemmel ért fel. Nagyon jó érzés volt fellépni a dobogóra. Edzőm arca szinte kicsattant a boldogságtól, amikor a nyakamba akasztották a bronzérmet. Boldog voltam, és örültem az éremnek. Ez talán nem látszott rajtam, mert az érzés a lelkem mélyén hevített. Életem addigi legszebb perceit éltem át a dobogón. Kitüntető és felemelő érzés volt még az is, hogy a kontinens viadalon is vihettem a magyar zászlót. Férfi párosunk, Csibor Zsolt és Szabó Attila aranyérmet nyert. A verseny után észrevettem, hogy csapattársaim egyre jobban figyelnek a szavamra. Tiszteltek a gyors fejlődésért, és őszintén örültek az elért eredménynek is. Erős volt a csapatszellem, és már én is közéig tartoztam. A Svédországban elért siker híre szélsebessen szájra kapott itthon. Diáktársaim sorban álltak előttem, hogy gratulálhassanak. Nem egy eljött a következő csapatmérkőzésre, hogy lásson játszani. Sőt, még arra is megkértek, hogy tanítsam meg őket pingpongozni. Ez mind nagyon jól esett. Anyukám és bátyám már akkor is rettenetesen örült, amikor Belgiumba utaztam, mert még egyikük sem járt külföldön. Igazán büszkék, a Svédországban elért harmadik helyezésem után lettek rám. Még jobban elmélyítette bennem a siker értékét bátyám figyelmessége. Egy gyönyörű nyakláncsal ajándékozott meg. Anyu város szerte hirdette, hogy neki van egy remek asztali teniszező fia, akivel egy kiváló edző foglalkozik. Amikor a markába nyomtam a bronzérmet, elsírta magát. A mai napig nem tudja másként kifejezni az érzelmeit. Józsi bácsi többször is találkozott édesanyámmal és nevelőapukámmal. Szüleim szavaiból kicsengett, nagyon féltettek attól, hogy egy esetleges lelkitörés erősen visszavett a fejlődésben. Féltettek a depressziótól, a nagy pszichés terhelés miatt. Egyre nagyobb követelményeket támasztott az edzőm és az MES, de én magam is. 1997-ben Józsi bácsi úgy gondolta, hogy csapatunknak az épp asztali teniszezők között is el kéne indulnia. A kerületi másodosztályból egy év alatt feljutottunk az elsőbe. 4 évvel később a BVSC 5. csapatában már a budapesti másodosztályban versenyeztem. Ehhez a sporthoz is elengedhetetlen a kiváló fizikai és mentális felkészültség. A villámgyors ütésváltásokhoz, a taktikai elemek váltogatásához játék közben komoly állóképesség kell. Ennek a kihívásnak nekem is meg kell felelnem, ha eredményeket akarok elérni. A győzelem vágya továbbra is hajt, és ezzel saját, mentális állapotomat is fejlesztem. A szabályváltozás óta pörgősebbek lettek a mérkőzések. A labda átmérője 2 milliméterrel nagyobb lett, és ettől valamivel lassabb a játék, de mivel már csak 11 poénig tart egy szett, azon belül sok taktikázásra már nincs lehetőség. Edzőm szerint a kétoldalú játékomnak és az akaraterőmnek köszönhetem, hogy sikerült eljutnom odáig, ahol tartok. Vertem már meg egykori NB1-es és régi válogatott játékosokat is a hazai mezőnyben. Elmondhatatlanul sokat köszönhetek edzőmnek, aki szívvel lélekkel mellettünk áll. A nyári szünidő 1 hónapját reggeltől estig a BVSC asztali tenis csarnokában töltöttem. Kondizás és technikázás folyt reggel 9-től délután 5-7-ig. Ilyen rákészülés után vettem részt a budapesti Európa-bajnokságon 1998-ban. Csapatban másodikak, míg párosban 5-dikek lettünk. Az egyéni küzdelmekben újra összekerültem Skorbuttal. 2 sima játszmában kikaptam tőle, és 5. lettem. Szerettem volna bizonyítani a hazai közönség előtt, de sajnos nem sikerült. A verseny után meghívtak Franciaországba, a világbajnokságra. 1 hónapunk volt a felkészülésre. Jól jöttek a kerületi bajnokság mérkőzései és a 2 hetes edzőtábor is. A magyar versenyzők közül egy fiú és egy lány vehetett részt a párizsi versenyen. Kísérőnk és mindenesünk is Józsi bácsi volt. A sorsolás után bizakodtunk edzőmmel, hogy akár a döntőbe is beverekedhetem magam. A körmérkőzéseken csoport elsőként jutottam túl, és az elődöntőben újra Skorbut lett az ellenfelem. Imponálóan szép játékkal 2-0-ra vertem, 21-15 és 21-16. Bejutottam a döntőbe. Az első szettet könnyedén nyertem, és a másodikban is nyerésre álltam, 13-7. Ekkor történt velem valami. Edzőm azt mondja ilyenkor, hogy beremegett a kezem. Végül is mindegy, hogy minek nevezzük. A lényeg az, hogy csúfosan kikaptam. Pedig annyira jól ment a játék a világbajnokságon, hogy szinte végig sziporkáztam a mérkőzéseket. Erőnlétileg remekül bírtam. Technikailag megvalósítottam edzőm utasításait, mindaddig, amíg be nem remegett a kezem. Hiába álltam a dobogón 1 fokkal magasabbra, mint valaha is, csalódott, letört voltam. A kudarcot némileg felettette Párizs varázsa. Edzőnk észrevette, hogy a lengyel sportolók utcai ruhában gyülekeznek a szálloda portája előtt. Oda ment hozzájuk, és a keze ügyében lévő papírlapra felvázolta a világváros néhány építészeti jelképét. Barátsággal bólintottak a gyülekezők, és Józsi bácsi megkönnyebbülten felsóhajtott, mert egyedül nem mert volna nekivágni a párizsi metró rengetegnek. Eljutottunk a főbb nevezetességekhez, és szaporán kattintgattuk a fényképezőgépet. A pénzszüke miatt a többi csapatnál 1 nappal később érkeztünk, és 1 nappal előbb utaztunk el a világvárosból. Ekkor még csak reménykedtem, hogy az eredményem alapján meghívnak Sydneybe a paralimpiára, amin a világ 17 legjobb férfi versenyzője indulhat asztali teniszben, a nők közül pedig 8-an. Versenyzés szempontjából sűrű év volt az 1999. Szlovákiában kontinens bajnokság volt, ahol a férfi párosunk ezüstérmes lett, én pedig 5. Alig telt el néhány hónap, és már Lisszabonban voltunk a világbajnokságon. Férfi csapatunk és a férfi páros is 2. lett. Nem sikerült előrébb lépnem az Európa-bajnokságon elért eredményemhez képest, mert kikaptam a későbbi győztestől, és ezzel újra 5. lettem. Határtalan öröm fogott el, amikor értesültem róla, hogy indulhatok a paralimpián. Nem csak fogadkoztam, hogy mindent megteszek a már annyira áhított győzelemért, de katonás figyelemmel készültem is rá. Ekkor nem várt esemény következett be, szerelmes lettem. Edzőm sas szemét nem került el a változás. Időben figyelmeztetett. Nem vagytok egymáshoz valók. Én viszont szerelmes voltam, mint a nagy ágyú, és egyre lazábban látogattam az edzéseket. Józsi bácsi elővette a vas kezét, és olyan keményen markolt meg vele, hogy kénytelen voltam észhez térni. Fél évig tartott a felemás szerelmi állapot, aztán újra csatta sorba álltam. A paralimpia előtt egy hónappal kikértek a munkahelyemről. Minden nap edzés volt reggeltől estig. Furán fog hangzani, de csak akkor hittük el igazán, hogy részt vehetünk a paralimpián, amikor már leszállt velünk a repülőgép Ausztráliában. A buszon eufórikus érzés fogott el. Hatalmas öröm volt már annak puszta tudata is, hogy olimpikon vagyok. Abban a csarnokban versenyezhetek, ahol elég egy hónapja a világ legjobbjai vívták csatáikat. Egy héttel az ünnepélyes megnyitó előtt, október 12-én hajnalban érkeztünk meg. Elfoglaltuk szobáinkat az olimpiai faluban, megregleliztünk, majd irány az edzés. Minden áldott nap gyakoroltunk, 2-2 órát. Felkészülésemet a mozgássérült magyar asztali teniszezőkön kívül még egy-egy szlovák, nigériai, angol és ukrán versenyző is segítette. Október 27-én voltak a csoportmérkőzések, 29-én pedig a végküzdelmek. Ez a késői kezdés azért volt erőnyös, mert itt számtalan versenyre ellátogathattunk, és a városnézésre is bőven maradt időnk. A megérkezésünk napján elkezdett fájni a fogam, pedig még otthon rendbe hozattam. 2 nap múlva irány a fogorvos. Időpontot kaptam az orvostól. 2 nap múlva, amikor a kezelés után kiléptem a rendelő ajtaján, mellém száguldott Józsi bácsi. Gyere gyorsan, Janikám, városnézésre megyünk. A magyar konzulátuson jelentkezett egy helybéli magyar család, vállalták, hogy honfitársaiknak megmutatják a várost, és vendégül látják őket. Alig, hogy a friss hírek végére értünk, megjelent egy ausztrál rendőr, aki kifogástalan magyarsággal szólalt meg. Elkísért bennünket a ránk váró családhoz. Keresztül kasul barangoltuk autóval a várost. Elmentünk az állatkertbe is, ahol meg lehetett simogatni az állatokat. Élőben láthattam a delfinek játszadozását. 5 alkalommal indulhattam városnézésre, ebből 2-szer jártam a kínai negyedben. Csupa nyugodt, kiegyensúlyozott embert láttam. A sportcsarnokokban a hangulat egyenesen fenomenális volt. Mivel munkaidőben voltak a versenyek, ezért leginkább iskolások foglaltak helyet a lelátón. Az apróságok kitettek magukért, és hangosan buzdították a nekik szimpatikus versenyzőket. Nagy meglepetésemre, amikor a döntőbe jutásért játszottam, a közönség fele magyarul drukkolt. Lengedeztek a hatalmas nemzeti színű zászlók, sikeres ütéseim után megszólaltak a kürtök. Elmondhatatlan érzés volt mindezt megérni, tapasztalni. A szlovák és az osztrák mozgássérült versenyzők is nekem drukkoltak. A legjobb játékosok Európából érkeztek. Ukrán, spanyol, lengyel és portugál versenyzők adták a mezőnkrényét. Remek formában versenyeztem, jó paszban voltam. Az elődöntőben kimást kaphattam volna ellenfélnek, mint a már jól ismert skorbutot. Az első játszmát meggyőző játékkal 21-16-ra nyertem, a másodikat ő hozta 21-15-re. A döntőszedben már 17-14-re vezettem, akkor kísérteni kezdett a múlt. Újra én szerválhattam, mint annak idején a világbajnokságon, amikor beremegett a kezem, és 22-20-ra elbuktam a döntőjátszmát. Edzőm tehetetlenül ült a kispadon. Még tudott volna tanácsot adni, de már tele volt piros lappal. A mérkőzés után hatalmas embergyűrű vett körül. Te voltál a jobb, neked kellett volna a döntőbe jutni, hangzott mindenfelől. 18 éves lányok tolongtak körülöttem autogramért. Ekkor már éreztem, hogy nem tudom felszívni magam a blond csatára, pedig az edzőm megtett minden tőle telhetőt. Talán ott volt a hiba, hogy legbelül még mindig azt hiszem, jobb nálam a lengyel fiú. Azóta is kérdés, hogyan lehetne kiküszöbölni a játékomból ezt a holdpontot. Talán pszichológushoz kéne fordulnom. A bronzcsatára már teljesen leeresztettem. Mi más következhetett volna, negyedik lettem. Az IPC, Nemzetközi Paralimpiai Bizottság vetett nekünk. Mivel a spanyol értelmi fogyatékos kosárlabda csapatban több épp sportoló is pályára lépett Sydneyben, így elsők lettek. Versenyről kizárva az értelmi fogyatékos versenyzőket. Ez nem más, mint a kollektív bűnösség elme. Ez a döntésük fájón érintett, mert azóta rajtam kívülálló ok miatt jó néhány versenyen nem indulhattam el. Miért nem lett volna elég, ha csak a vétkes nemzetet büntették volna meg keményen? Az MIS azt javasolta a Nemzetközi Szövetségnek, hogy csak a bűnös csapatot sújtsa ítéletével. Az INAS, Értelmi Fogyatékosok Európai Sportszövetsége Lengyelországnak adta az idei kontinensbajnokság rendezési jogát. Töretlen hittel és akaraterővel arra készülünk edzőmmel, hogy célt érjünk a versenyen. Edzésmunkával eltöltött évek eredménye jól lemérhető rajtam. A fejlődésnek azonban folytatódnia kell, mert újabb és újabb célok lebegnek a szemem előtt. Fel kell gyorsulni a játékomnak. Az erőmlétemet is fejlesztenem kell, hogy minden labdának utána tudjak menni. Továbbra is töretlen a kapcsolatom az edzőmmel, és bizton számíthatok rá jövőben is. 7 évvel később kezdtem el asztali teniszezni, mint ahogy szokás. Szeretném bizonyítani, hogy már ledolgoztam a hátrányomat, és előre tudok lépni. A tavalyi porszleválás operáció után most érzem az erős terhelés fájdalmait a lábamban. A következő lépcsőfok a Budapest 1B osztályba jutás. Onnan pedig MB3-as vagy MB2-es csapathoz szeretnék szegődni. Környezetem már mint elismert sportolóra tekint rám. A hétköznapokban viszont eddig is csak problémát okozott nekem a sport. Munkahelyi főnökeim nem nézték jó szemmel az edzőtáborozások és a versenyek kieső idejét, így emiatt már kétszer váltanom is kellett. Életem anyagi oldala is hiányos. Alig keresek többet a minibálbérnél, a sportból pedig nem jutok jövedelemhez. Egy elfogadható asztali tenisz ütő 30 000 forintba kerül, évente többször kell borítást cserélni rajta, és itt még nem érnek véget a kiadások. A Veselényi Sportközalapítványtól nemrégiben anyagi támogatást kaptam. Röviden összefoglalva, a sportolás nekem az életet jelenti. Ettől kaptam emberi tartást, van célom, van miért küzdenem. Sorstársaimnak, főleg gyerekeknek bemutatókat tartok az ország legkülönbözőbb szegleteiben. Szeretettel vesznek körül az apróságok, és nem egy közülük példaképnek tekint. Svédországban az eredménykihirdetés után mesélte el nekem Józsi bácsi, hogy az asztali teniszezésem kezdetén az edzőteremben jól megnézett magának az egyik kollégája. Esetlen mozgásomat és technikai hibáimat látva megkérdezte, minek foglalkozol vele, úgysem lesz belőle jó asztali teniszező. Én viszont tudom, életre fog kelni a visszatérő álomkép.